Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Halljátok meg az igét, testvérek, úgy, amint írva található János evangéliumának az első részében. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Amen. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe tartják Istenünk igéjét. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Édesatyánk, hálásak vagyunk neked azért, hogy most megállhatunk előtted, és köszönjük neked, hogy szívünk tele lehet hálával azért, mert elküldted a te egyszülött fiadat. Olyan jó ünnepelni téged, olyan jó dicsérni téged, olyan jó éneket zengeni neked, és kérni, Uram, akár az énekben is, hogy jöjj és védj szállást a mi életünkben. Mert lehet, hogy akkor nem volt számodra hely, és lehet, hogy ma is sokan elzárkóznak tőled, de mi azért vagyunk itt, hogy megnyissuk a szívünket, és hogy szalmaágy helyett a mi szívünkben védj szállást. Az övéi nem fogadták be, azt mondja az ige, Uram. Mi szeretnénk a tieid lenni, és befogadni téged ezáltal. Kérünk téged, hogy tedd ezt lehetővé számunkra ma is, hogy a karácsony ne csak egy ünnep legyen a sok közül, ne a legnagyobb ünnep, amelyből már hiányzik a lényeg, hanem legyen találkozás veled, felmagasztalás, trónra ültetés, trónra emelés, és mindenek felett Úr Jézus Krisztus a te dicséreted. Úgy jövünk, ahogy vagyunk a magunk nyomorúságában, magunk elvárásaival és a magunk tehetetlenségével. Várunk arra, hogy újra megszólíts, hogy újra átölelj és felemelj. Szükségünk van rád, mindig is szükségünk volt rád. Néha tisztában voltunk ezzel, néha pedig nem. Amikor bármire is vágyunk ebben a világban, és azt gondoljuk, hogy az, amire vágyunk, az betölti a mi szükségleteinket, akkor valójában te rád vágyunk. Amikor szeretetre vágyunk, amikor ölelésre vágyunk, amikor kapcsolatokra vágyunk, amikor nyugalomra vágyunk, amikor megelégedésre vágyunk, bármire vágyunk, Uram, csak te tudod betölteni szívünk legbelső vágyát, hiszen te hiányzol a leginkább. Sokszor nagyon távolinak érzünk, sokszor nagyon közelinek. És néha fel sem fogjuk, hogy ha te eljössz a mi életünkbe, mennyire más lesz az életünk. Hát így kérünk most téged, hogy munkálkodj bennünk, drága Szentlélek. Megvalljuk bűneinket. Megvalljuk, Uram, hogy nélküled élünk. Megvalljuk, hogy nélküled gondolkodunk, nélküled cselekszünk, nélküled döntünk. Sokszor erkölcsiségnek a magva sincs bennünk. Felemeljük az erkölcstelenséget általános erkölcsé. És azt gondoljuk, hogy akkor helyesen cselekszünk. Bocsáss meg ezért nekünk. Kérünk, tisztíts meg, szentelj meg, hadd legyünk méltók ma, Uram, a veled való találkozásra. Jézusért. Amen. Halljátok az igét, testvérek, úgy, amint írva található János evangéliumának az első részében, a 14. versben a következőképpen szól az ige. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, elgondolkoztunk-e valaha azon, hogy miért ünnepeljük Jézus Krisztusnak a születésnapját? Hogy miért ünneplik a keresztények olyas valakinek a születésnapját, aki rég élt ezen a földön? Lehet, hogy nagyon nem gondolkodtunk el rajta, de érdemes egy kicsit abba belegondolni, hogy általában olyan embernek ünnepeljük a születésnapját, aki él. Aki jelen van. Jó, persze a kommunista világban Leninnek is ünnepelték, meg másnak is, de alapvetően, mert ugye Lenin volt, Lenin van, Lenin él, tehát tudjuk ezeket a szlogeneket, de azért meghalt, és ott van a mauzóleumban eléggé összemenve. De Krisztus él. Mi keresztények hisszük és valljuk, hogy él. És ezért ünnepeljük mi minden karácsonykor az ő születésnapját. Mert ő nem csak, hogy volt ebben a világban, meghalt a kereszten, hanem feltámadt harmadik napra. És a keresztények egyik legnagyobb üzenete az, hogy Jézus él. Sőt, mi sokkal többet is mondunk Jézusról. Mi azt mondjuk a zsidókhoz írt levélből, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Nem változik, nincsen benne semminek a váltakozása, árnyak és fénynek a váltakozása. Ő a mindenható Isten kisugárzása, ő az Isten maga. És amikor arról beszélünk, hogy megszületett ebbe a világba, akkor maga az élő Isten jött ebbe a világba el, egy pici gyermek formájában. Jó ezen elgondolkodni, és amikor kérdezik, hogy miért ünnepeljük Jézus születésnapját, azért, mert él. Mert ezeken az ünnepen őt várjuk. Azért, hogy újra találkozzunk vele. Hogy újra közösségben legyünk vele és egymással. Hogy valóban igazi ünneplés legyen. Elég faramúci dolog, hogy ha elhívunk valakit egy szülinapi bulira, és azt csinálnánk, mondjuk, hogy egymást megajándékoznánk, és az ünnepeltet kihagynánk ebből, nem? Már még ezt csináljuk, nem? Ünnepeljük Jézus Krisztust, és mit adunk neki? Egymástak lehet, hogy sok mindent. És remélem, hogy mindenki részesült valamilyen ajándékban, nem más a családjának a jelenlétében, az ünnepi asztalban, a mosolyban, az együtt töltött időben, akkor az is egy hatalmas ajándék. Szerintem a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, az az időnk. De hogyha belegondolunk, hogy vajon mit adunk Krisztusnak egy ilyen ünnepen, mit adtam eddig egyáltalán? Van-e valamilyen olyan értékem, amit oda tudnék adni? Akkor elgondolkodható, hogy mennyien gondolkodtunk el a mai napon, vagy mennyire tettünk valami lépést annak érdekében az ünnepen, hogy adjunk valamit Jézusnak. Hát ő az ünnepelt. És ezeket az énekeket, amiket éneklünk, és nagyon ritkán énekeljük végig. Közben a lényege sokszor ezeknek az éneknek a másik felében van, amikor az imádság szólal meg, amikor az ember kezdi odaadni magát Istennek az imádságban, az énekben. Pont ezt adjuk, hogy én magamat adom. Mert ez a legértékesebb. És nem is éred be semmi mással Jézusom, csak azzal, hogy én magamat odaadjam. És hadd legyen karácsonykor egy ilyen kérdés a szívedben, és hadd zengjen akár az egész életedben, mi meg nem történik. Odaadtad-e már magadat Krisztusnak? Odaadtad-e már magadat Krisztusnak? Mert Krisztus már nekünk ajándékozta önmagát. Az Isten már eljött ebbe a világba. Már itt volt közöttünk. Közöttünk lakozott. De te már odaadtad-e az életedet Krisztusnak, hogy itt van, Uram, kezdj vele, amit akarsz, mert a tiéd. Mert mindent megtettél érte. Őt ünnepeljük, érdemes őt meg is ajándékozni. Nem kell neki csecsebecse, neki az életünk kell, mert így tudja megmenteni. Így tudja igazából egyenesbe hozni. Így tudja rendbe rakni. János evangéliuma az egyik legcsodálatosabb evangélium az evangéliumok között. Azért csodálatos, mert János olyasmiket ír le az ő evangéliumában, amit máshol nem olvasunk, vagy másképpen olvassuk. És János sem a karácsonyi történetről beszél, amikor arról beszél, hogy kicsoda ez a Jézus, meg hogy jött el ebbe a világba, hanem mindig azzal kezdi egyébként, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Arról beszél, hogy kicsoda ez a Jézus. Kicsoda ez a Jézus. És nagyon sokszor megvan, talán a filmekből is, különböző írásokból, történetekből, hogy igen, hát tudjuk persze, ő egy Galileában élt ember, Názáretből jön, Betlehembe született, Ács fia, és sorolhatnánk tovább, hogy mennyi mindent tudunk róla, de tudunk ezen túllátni. Mert János azt mondja, hogy mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, találkozott benne ezzel a názareti Jézussal találkozott a mindenható Istennel. És ő nem tud másképpen beszélni Jézusról, mint az igéről. Mint a mindeneket alkotó igéről. Mint az Istenről, aki mindenek előtt már volt. És nem tud úgy beszélni róla, hogy ő csak egy ember. Mert ő, ahogy annak idején Péter felismerte, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, úgy tudja csak látni Jézust, még ha emberi testben is, mint az élő Isten fiát, a mindenható Istent, aki által és akire nézve teremtetett minden. Abban az időben, amikor János írja az evangéliumot, ezek a szavak, amikről itt beszélünk, hogy ige, logosz, ami lehet, hogy ismerős számukra, sok-sok szóban benne van már ez a görög szó, vagy akár a kezdet, vagy akár Isten, ezek olyan hatalmas szavak voltak, amit nem igazán tudtak lehozni a földre. Filozófusok beszéltek róla, valami teremtő erőről, valami mindenek felett álló szellemről. Úgy, ahogy ma szokták mondani az emberek, hogy kell valaminek lenni ott az égben valami léleknek. Hát ne nevezzük Istennek, de nevezzük mondjuk valami másnak, valami különleges szellemnek, valami mindent átható erőnek, valami végzetnek. Tudom is, hát nevezik az emberek, nem új dolog ez, nincsen új nap alatt, mindig valahogy meg akarták nevezni. Nem akarják személyben megnevezni, mert ha személyesítjük, hogyha már személy lesz az a valaki, akkor már kapcsolatban lehetünk. De így egy ilyen erő, ami felettünk lebeg, meg úgy van, az nem kötelez bennünket semmire, az nem hoz semmit az életünkben, az nem kell kapcsolódni, az nem lehet beszélni, az csak egy erő. És így voltak a görög és a logosszal. És azt mondja János az akkori görög filozófusoknak, hogy kezdetben volt ez a logosz, ez az ige, akkor, amikor még semmi nem volt, ugye, hogy kezdődik a teremtés történet is, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, és az ige, ez a logosz Istennél volt, és ez az ige, ez a logosz Isten volt, személy. Nem akárki, egy személy. Kezdetben ott volt Istennél, de minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Gondoljunk már bele, amikor ő Jézusra gondol, akkor ő egy személyre gondol, de nem csak egy egyszerű emberi személyre, nem egy kisbabára a bölcsőben, vagy a jászolban, nem egy Ácsra, akinek valószínűleg erős keze volt és kiszáradt bőre, nem egy prófétára, aki nagyon jól tanított és közöttük járt csupán, nem egy ember, aki sírt, aludt, éhezett, szenvedett, hanem ő az Istenre gondol, amikor Jézusra gondol. A mindeneket alkotó és mindeneket teremtő Istenre gondol. Aki nem egy szellemi hatalom csupán, hanem ő a hatalom és ő valaki, ő az Isten. És nem tekinthetünk másképpen egyébként rá most sem. Mert a karácsonykor el kellene jutni mindig idáig, hogy az Isten jött le a földre. Közöttünk lakozott. Azt olvassuk, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Megdöbbentő, mert azt gondoljuk, hogy az élet úgy magától létrejött. Úgy a semmiből egyszer csak elkezdett mozogni, elkezdett összeállni, elkezdett valamivé lenni, aztán tudatra ébredt, és aztán folytathatnánk. Önállósodott, talán ez igaz, hiszen az ember le akart kapcsolódni az Istenről, és le is kapcsolódott róla. De azt mondja, hogy az élet benne volt.
az élet. Nem csak a lehetőség az életnek, hanem maga az élet benne van. Hogyha egy kicsit ezt elkezdjük formálni a szívünkben, ezt a mondatot, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világosság, akkor rádöbbenünk arra, hogyha benne van az élet, ha benne, az Istenben, és csak benne van az élet, és belőle árad ki, akár a természeti élet, hiszen ő teremtett mindent, de belőle árad ki minden emberi élet, nem csak a mozgásunk, nem csak a tudatunk, nem csak a létezésünk, hanem az, hogy élünk-e, akkor rajta kívül nincs élet. Akkor rajta kívül nincs élet. És minden ember, aki rajta kívül van, élettelen. Mert csak Istenben van élet. Élettelen. Lehet, hogy mozgunk, lehet, hogy lélegzünk, lehet, hogy eszünk, lehet, hogy iszunk, lehet, hogy beszélünk, lehet, hogy gondolkodunk, lehet, hogy alkotunk, de élettelenek vagyunk, mert Istenben van csak élet. És ez az élet a világosság, mondta János, amely fénylik a sötétségben, amely látható, amely utat mutat, amely reményt ad, amely túlmutat önmagán, amely leleplez, amely a valóságot jelent és a valóságot tolja az arcunkba. Az élet és a világosság. Amikor erre gondolunk, testvérek, és ezzel foglalkozunk egy picit talán, és tudom, hogy egy picit nehéz. Így a tegnap szentesti vacsora után, és így a délelőtt megtelt hassal, és még talán emésztve a tegnapiakat, ezt még nehezebb talán megemészteni. Hogy van ez akkor most? Hogyha Isten nem jelent semmit az életemben, akkor csak vegetálok? Igen, vegetálsz. És ha az élet nincsen bennem, akkor sötétségben vagyok? Igen, sötétségben vagy. És nem világos vagy, és nem ragyogsz, és nem vezet sehova, hanem pont hogy ellenkező úton jársz. Nem irányt mutatsz, hanem tévhitbe, tévútra vezetsz embereket. Mert Krisztus nélkül nincs élet, Isten nélkül nincs élet, és Isten nélkül nincs világosság ebben a világban. Azért fontos ezeket látni, testvérek, mert amikor karácsonyra gondolunk a Krisztus eljövetelére, akkor egyértelműen látni kell, hogy az Isten hiával volt az ember karácsonyig. Világosság és élettelenség volt a világban karácsonyig. Pusztulás volt és reménytelenség volt karácsonyig. Elveszett állapotában volt az ember karácsonyig. És aztán az ige eljött ebbe a világba. És eljött a fény a világba. És eljött az élet ebbe a világba Krisztuson keresztül. Azt mondják a tudósok, hogy több millió évvel ezelőtt megjelent az élet a Földön. Az élet a Földön 2000 éve jelent meg. És Krisztusban jelent meg. És Krisztus által van élete minden embernek. Persze, szoktuk azt mondani, hogy hát nem élet ez egy-egy ember életére nézve. Igen, hát tudjuk, néha felragyog, vagy úgy felfénylik előttünk az, hogy valami nem stimmel. De Krisztussal valóban eljött az az értelmes, rendezett, célt kapott és üdvösségre szánt élet. A te életedben is, meg az én életemben is. Csak hogy eljött ebbe a világba ez az élet, de az embereknek nem kellett. A sötétségben nem kell a világosság. Miért? Azért nem, mert bántja a szemünket a világosság. Nem csak a szemünket, hanem leleplezi a valóságot is. Ha bemegyünk egy szobába, és sötétség van, nem tudjuk, hogy rend van-e, vagy rendetlenség. Nem tudjuk, hogy minden a helyén van, vagy semmi sincs a helyén. Mikor volt utoljára letörölgetve? Vajon nincs az asztalon már egy több hónapos étel, maradék? Nem tudjuk. A sötétben csak azt látja, azt nem látunk semmit, csak hogy sötét van. A sötét az egy nagyon jó hely arra, hogy elrejtsünk dolgokat. De ha felkapcsoljuk a villanyt, rögtön egyértelművé válik, hogy mi van. Rögtön kiderül, hogy mi van abban a szobában. Amikor az Isten fia eljött ebbe a világba, akkor rögtön kiderült, hogy mi van ebben a világban. Rögtön kiderült az, hogy az ember nem képes befogadni. Az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták el őt. Ugye? Nem fogadták be őt. Képtelen az ember befogadni. Kiderül az, hogy mennyire hataloméhes az ember. Hogy mennyi mindent képes megtenni a hatalomért. Gondoljatok csak Heródesnek az őrjöngésére. Hogy hány gyereket gyilkol le azért, hogy hatalma maradjon. Mert fél egy csecsemőtől. Kiderül az, hogy még a saját szülői is elfelejtik azt, hogy miért jött ebbe a világba. Kiderül az, hogy az emberek szívében nem lakik jó. Mert az egyetlen jót, aki ebbe a világba jött, elpusztítják. Az Isten szeretetére az ember válasza a gyűlölet és az elutasítás. Bejött ebbe a világba a világosság, és az emberek elutasították a világosságot, mert jobban szeretik a sötétséget. És azt mondod, hogy így általánosítunk, hogy emberek jobban szeretik a sötétséget, nem általánosítunk. Te meg én jobban szeretjük a sötétséget. Mert fáj az igazság. Mert bántja a szemünket a fény. Mert ha kiderül, mi lesz akkor? Mert ha lelepleznek, mi lesz akkor? Mert ha valóságot kell mutatni, az nagyon mesztelen és nagyon pucér. És nagyon csúnya. És én nem akarom a valóságot mutatni. Hanem ezért rakunk magunkra állarcokat, díszítjük magunkat, amivel díszítjük, beszélünk, ahogy beszélünk. Csak pont, hogy Krisztus jelenlétében ezt nem lehetett művelni. Mert ő átlátta a szíveket, és átlátja a szíveket. Mert ő az ige, ő a teremtő. Ő tudja, hogy ki, kicsoda. És eljött ebbe a világba, hogy beragyogja ezt a sötétséget. Hogy végre leleplezze a szándékainkat, és végre szembesítsen önmagunkkal. Karácsonykor jó lenne jobban szeretni, de nem tudunk. Néha nézem ezeket a fotókat, hogy ki milyen adományokat, ki hova mit tett karácsonykor, és mindig azon gondolkodom, hogy miért csak karácsonykor. Ez vagy egy életforma, vagy semmi, nem? Ez vagy egy életforma, vagy semmi. Vagy mindig megszakad a szívem a másikért, vagy soha. Vagy mindig igyekszem valamit tenni, vagy soha nem teszek semmit, vagy csak éppenséggel magamat reklámozom. Nem? Itt is még önmagamról szól az egész történet. Itt is még arról szól, hogy én magamat valahogy előnyre juttassam. Még a karácsonyt is felhasználjuk magunk számára. Nem Istennek adunk adományt, nem Istennek adunk ajándékot, hanem magunkat próbáljuk fényezni, hogy na ilyenkor egy kicsit tudunk jobbak lenni. És még a karácsony is elveszítette az igazi értelmét, nem arról szól, hogy Isten mennyire szeret bennünket, hanem mennyire próbáljuk úgy tenni, mintha mi tudnánk szeretni egymást. És mind szokott lenne a legnagyobb baj, elrontottad a karácsonyomat, mert újra azt az arcodat mutattad. Már megint leittad magad, már megint nem úgy viselkedtél, már megint feszültséget okoztál, elrontottad a karácsonyomat. Hát nem a karácsonyát rontott el az ember, az egész életét. Csak karácsonykor próbálkozunk. És pont arról szól a mi sötétségünk, hogy próbálkozunk. És nem megy. És milyen nehéz azt belátni a Krisztus fényességében, hogy nem megy. És feladni. És azt mondani, hogy én nem akarok tovább próbálkozni. Azt mondja itt az ige, hogy világába jött, de nem fogadták be az övé, elutasították őt, és ma is ez történik. Majd én, Uram, megoldom, majd én próbálkozom. Jön közénk az Isten, és én próbálkozok tovább, hogy Uram, nem kell. Esetleg egy kis segítség csak ahhoz, hogy ahogy én gondolom, meg tudjam oldani. De nem kell, hogy te cselekedj. azt mondja az ige, hogy akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem testből, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek, akik befogadták. Azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek, vagy hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Gyermekké válás. Krisztus az Isten gyermekké lett azért, hogy mi gyermekké lehessünk, mégpedig az ő gyermekei. Hogy az ilyen próbálkozás, hogy Uram, elég jó vagyok-e ahhoz, hogy most már befogadj, ezt hagyjuk el. Ugye, hogy szoktunk karácsonykor a gyermekeinknek mondani, hogy ha rossz leszel, akkor nem hoz semmit az angyal. Ismerjük. Ha jó leszel, akkor meghoz. Ugye? Tehát így szoktuk próbálni, hogy hát, ha ez a kis időre kicsit megjavulnak. És igyekeznek is, a gyerekek próbálkoznak, bár tudjuk, hogy nem megy nekik. Mint hogy nekünk sem megy. És mégis kapnak ajándékot, igaz? Mert már mire azt mondjuk, hogy ha jó leszel, akkor már tudjuk, hogy mit fogunk venni, vagy mi az, amire vágyik, és már el van készítve, hogy megajándékozzuk vele őket. Mert nem azért szeretjük a gyermekeinket, hogy jók vagy rosszak, nem? Vagy igen? Nem, azért, mert a gyermekeink. Egy teljesen más állapot. Szeretjük őket, mert a mieink. Akik befogadták Jézust, akik hisznek az ő nevében, azok az ő gyermekei. Azoknak nem kell tovább próbálkozni. Azok megélhetik ezt a gyermeki valóságot, hogy én Isten gyermeke vagyok minden nyomorúságom ellenére. Leleplezze a sötétségemet, leleplezze a próbálkozásomat, de attól még Isten gyermeke maradok. Felhatalmaz arra, hogy gyermekként éljek. Mire hatalmaz fel? Felhatalmaz arra, hogy hibázz. Felhatalmaz arra, hogy ne légy tökéletes. Felhatalmaz arra, hogy nem kell színjáték. Felhatalmaz arra, hogy egyszerűen legyél az, aki vagy. Úgy, ahogy vagy. Ne akar többnek mutatni magad, ne érezd kevesebbnek magad, csak legyél az, aki vagy. Úgy, ahogy vagy, érzéseiddel. Nem született még meg benned az a vágy néha, hogy milyen jó lenne, csak olyannak lenne, amilyen vagyok, és nem játszani. Valakik bele vannak zöldülve már, testvérek, ebbe a játékba. Bele vannak keseredve az életbe, mert játsszák azt, akik nem ők valójában. És milyen jó lenne egyszer, csak olyannak lenne, amilyen vagyok. És azt mondja, felhatalmazlak, hogy a gyermekem légy, olyan, amilyen. Nem kell játsz. Vége. Eljött a Krisztus ebbe a világba, és azt mondja, legyél olyan, amilyen vagy, én úgy szeretlek. Nem kell. Mennyit kell játszunk, és mennyit kell látszunk ahhoz, hogy végre valamit mutassunk magunkból. Nem kell. Azt mondja, lehetsz a gyermekem. Csak higgy bennem. Akik hisznek az ő nevében, és akik újjászületnek, nem vértől, és nem pedig férfi akaratában, Istentől egy újjászületett életet kapnak. Megdöbbentő dolog ez. Megdöbbentő dolog ez. Azért fontos ezt kimondjuk, hogy karácsonykor az ember végre az lehet, aki. Mert az Isten megmutatta önmagát valójában, hogy ki ő valójában. Ki is az a vagyok, aki vagyok? Ki az, aki teremtett mindent? Ki az, aki mindent a kezében tart? És ki az, aki valóságosan szereti az embert? Mégpedig abban mutatta meg leginkább ezt a csodát, hogy ki ő valójában, amikor azt mondja itt az ige, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Az elképzelhetetlen megvalósult. Tudjátok miért? Azért, testvérek, mert elképzelhetetlen az, hogy az egy Isten emberi testet öltsön, különösen az ókorban. Annyira távol volt az Isten és az emberi kapcsolat, annyira nem tudták elképzelni, hogy valaki, aki a magasságban lakozik, testet öltsön, hogy egyszerűen megőrítette az emberi gondolatot az, hogy az emberi testet magára ölts az Isten. Megőrült ebbe, hogyha egy zsidó ember ezt hallotta. Hogyha egy filozófus, görög filozófus ezt hallotta, azt mondja, nem elegyedik össze a testé és az lélek. Ez nem lehet. És akkor jön János és azt mondja, de az Isten húsvér emberré lett, ezt mondja ki. Hústesté lett. Azzal a mocskos testé lett, ami neked van meg nekem. Azzal a bajokkal, gyengeségekkel, ocsmányságokkal tele lévő testé lett az Isten. Mi már nem érezzük ennek a súlyát, de az akkori ember, micsoda az Isten, nem elegyedik össze a porral? És azt mondja, de az ige lett testé. És közöttünk lakott, közösséget vállalt velünk. És láttuk, a teste ellenére láttuk az ő dicsőségét. Kegyelemmel és igazsággal. Olyanná lett, mint mi, kivéve a bűnt, mondja a zsidókhoz írt levélírója. Olyanná lett, mint mi, de nem vétkezett. Hordozta ezt a testünket. És a napokban olvassuk a zsidókhoz írt levelet, és azt mondja az zsidókhoz írt levél, hogy pont ezért, mert emberi testet öltött ez a főpap, Krisztus, ezért meg tud indulni a mi gyengeségeinken. Ezért megért bennünket. Azt mondja, telve van kegyelemmel és igazsággal. Igazsággal és kegyelemmel. Nem csak megbocsájt, nem úgy bocsájt meg, hogy mindent elengedek, hanem szembesít is azzal, hogy milyen vagy. Ezzel nincsen baj. Mert akkor tudod értékelni a kegyelmet, ha tudod, hogy miért kapod. Ha csak annyi van benned, bűnös vagyok, ezért Isten megbocsájt, ez nagyon jó, de miben vagy bűnös? Ha az igazságot megkapod ajándékba, akkor akkora érték a kegyelem, hogy felfoghatatlan. És mivel testet öltött Krisztus, és megkísértetett, és élt ebben a testben, ezért még inkább tudja, hogy milyen nagy szükségünk van nekünk arra, hogy valaki megértsen. Tudja, hogy milyen gyengék vagyunk. Tudja, milyen erőtlenek vagyunk. Tudja, hogy a legkisebb dolog is ki tud bennünket mozdítani a béketűrésünkből, az életünkből, törékenyek vagyunk, a mécses is el tud könnyen törni, az idegrendszerünk is gyenge, a türelmünk is véges, és annyi minden véges az életünkben. És mégis, úgy, ahogy vagyunk, elfogad bennünket. Olyan jó lenne meglátni benne ezt az elfogadó Istent. A mindenség urában, a királyban, a mindenek felett lévőben azt a hatalmas szándékot, hogy én olyan közel jövök hozzátok, hogy érezzétek és lássátok, hogy én mennyire szeretlek titeket. És én átveszem a ti nyomorúságaitokat, én átveszem a ti bűneiteket, én magamra veszem a ti bukásotokat, csak azért, hogy titeket aztán emberi magasságba emeljelek, és ti is olyanok legyetek, mint én. Krisztusiak. Őszinték, nyitottak, egyértelműek, nem kell tovább játszani, szabadok. Az ige testé lett, kegyelmet adott nekünk. És talán nincs is nagyobb dolog annál, hogy annak ellenére, hogy aki vagy, meg aki vagyok, abban a kegyelemben részesülök, hogy az ő fiának neveztek. Szoktam mondani, van-e nagyobb méltóság annál, mint Isten gyermekének lenni ezen a földön? Van-e nagyobb méltóság, mint Isten gyermekének lenni ezen a földön? Aki már Isten gyermeke, tudja, hogy nincs. Aki Isten gyermeke, az tudja, hogy nincs. Ennél nincsen magas a pozíció. Ennél nincs nagyobb méltóság. Ennél nincs nagyobb megtiszteltetés, mint az Isten, aki odaadta, értem, az ő fiát, gyermekévé fogad. Karácsonykor az Isten bennünket elfogadott. Egy egész életünk van arra, hogy mi meg befogadjuk őt, és a gyermekeivé legyünk. Ez a lehetőség a számodra is adott az ő drága vére árán, az ő kegyelme árán, az ő szeretete árán. Mi lenne, ha ezen a karácsonykor azt mondanád, Jézus, gyere be az életembe. Azt mondanád, hogy legyél az enyém. Változtass meg, ragyogd be ezt a mocskos életet, és végre mutasd meg, hogy ki vagyok valójában, leplezd le a sötétségemet, tudom, hogy fájni fog, de gyere, hogy végre élet legyen bennem, és ne élettelen legyek, végre világosság legyek, aki utat mutat, és értelme legyen az életemnek, nem pedig eldobható szemét, amit majd egyszer, ahogy mondja maga Jézus is, a szemét dobra vetnek, hanem élet legyen, aminek értelme és jövője van. Mi lenne, ha ezen a karácsonyon mi lennénk a befogadók? Ugye? Mennyire más lenne? Adja meg az Úr. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Mindenható édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy te földre szálltál, a te egyszülött fiadban Jézusban. És köszönjük, hogy a mindenség jött ebbe a világba. Aki által ez a világ fennáll, aki teremtette, aki legyen szavával megalkotta, aki az embert a kezeivel formálta, te jöttél ebbe a világba, hogy megmutasd, és megérezd, és megtapasztalt, hogy mennyire szeretsz, és mennyire vagyunk mi emberek ugyanebben a világban. Te befogadtál bennünket. A karácsony erről szól. Elfogadtál és befogadtál. Elfogadtad az emberi szükségleteinket, elfogadtad az érzéseinket, egyé váltál velünk, azzá, akik vagyunk. Nem akarunk mást, Uram, csak azt, hogy gyere be az életünkbe. Hadd legyen tényleg téged befogadó karácsonyunk. Élettel teljen meg a mi halott csontunk. Húsunk, amely sokszor már lemálik rólunk. Az életünk, amely össze-vissza van és szét töredezett. Rendetlenség és értelmetlenség, színjátszás az egész, végre őszinte nyitott és hasznos életté váljon benned. Az élettelenséget felváltsa az élet, a sötétséget, a te világosságod. Jöjj hát be a mi életünkbe, befogadunk téged, s maradj velünk, Uram, örökkön örökké. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és Szentlélek közössége mindnyájatokkal. Ámen.